Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Farkas Viki, akit neked olvastam néven találtok meg az Instagramon. Szia, Viki!
Sziasztok!
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon régóta követlek már az Instagramon, ezzel nem vagyok egyedül nyilvánvalóan, mert szerencsére nagyon-nagyon szépen bővül a követőtáborod.
Köszönöm szépen!
Ugye a mai adásnak a témája az a klasszikusok lesznek. Italo Calvinótól kölcsön, ez a miért olvassunk klasszikusokat, és hogy mi milyen klasszikus szerzőket, illetve műveket olvasunk. És ugye neked az Instagramos posztjaidnak jelentős része szól Igen. klasszikus művekről. Sokszor úgy érzem, hogy visszacsöppentem az egyetemi éveimbe, mert olyan könyveket ajánlasz, amiket utoljára akkor olvastam, tényleg ilyen gimnazista per egyetemista időszakomban. És nekem néhány éve volt is egyébként egy fogadalmam, ugye a másik könyves podcastomban, a Libra Mora podcastban pont volt is téma ez, hogy mitől klasszikus egy klasszikus mű, illetve akkor meg is fogadtam, és ez egy újabb fogadalmam egyébként idénre is, hogy többet kellene klasszikusokat olvasnom, mert én már az egyetemen is élveztem, de aztán teljesen rá kaptam a kortárs szerzőkre. És azért most is azt mondanám, hogy ilyen, mint a 80%-ban kortárs szerzők dominálnak, és mondjuk 20 az a klasszikus, vagy a régebbi szerző, de mondjuk nem feltétlenül klasszikusnak számító. Úgyhogy első kérdésem az, hogy te egyébként mikor és miért kaptál rá a klasszikus szerzőkre?
Én nagyon szerencsés vagyok, azt hiszem, mert viszonylag korán találkoztam a klasszikusokkal, ilyen 13-14 évesen, akkor, amikor vártam, hogy megjelenjen a Harry Potternek az ötödik része azokban az években, és az általános iskolai könyvtár lett tulajdonképpen a törzs helyem, hogy addig is választak olvasmányokat, és ez egy nagyon picike könyvtár volt. De nagyon emlékszem, hogy mindössze 2000 kötet volt az egész állomány, tehát ez azért nem egy nagy szám. A legtöbb könyvmolynak van ennyi könyve.
Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy kb. Igen. Ennyi van otthon.
Igen, úgyhogy...
De ez könnyű volt akkor így legalább választani, mert nem
abszolút,
volt annyira
mert ugye
nagy a
természettudományos könyvek, régi csíkos és pöttyös könyvek, és tényleg csak a legnagyobb klasszikusok, amik ugye a fiatalabb korosztálynak is fogyaszthatóak. Austen, a Bronte nővérek, Dickens, Dumas sorakoztak szépen, és én őket kezdtem el szépen sorban olvasni, és imádtam őket. Tényleg nagyon meghatározta azt, hogy milyen lett az ízlésem az olvasás terén, mert nem feltétlenül ijeszt meg egy hosszabb szöveg, az, hogy mondjuk nehezebben indul be egy történet, vagy egy szöveg nehezebb, és utána is ez megmaradt később középiskolában, egyetemen is, hogy gyakran olvastam klasszikusokat, akkor már nem feltétlenül könyvtár, hanem biztos emlékszel arra a régi fehérborítós Európa diák könyvtár, és ugye annak a hátoldalán ott volt a lista, én például abból szemezgettem ilyen teljesen random módon az a címek, amik éppen megtetszettek, akkor azokat elolvastam, de akár filmekből, filmek alapján választottam könyveket, minden olyan helyzetre ki voltam élezve, amiben igazából könyvek, tehát hogy akár klasszikusokat, hogy bármilyen más könyveket említettek. Úgy voltam vele, hogyha valamit szeretek, valamilyen filmet, másik könyvet, akkor és abban ajánlanak valamit, akkor az egy jó ajánló levél, az biztos, hogy jó lehet. Úgyhogy teljesen ilyen váratlan módon bukkantam rá nagy klasszikusokra. Például azt, hogy olvastam Harper Lee-t vagy Fitzgeraldot, azt az amerikai tini filmeknek köszönhetem, mert ott minden gimnáziumban, tényleg a Ne bántsátok a Fekete Rigót vagy a Nagy Gatsby-t olvastam, és én pedig borzasztó kíváncsi voltam rá, hogy mit tudnak ezek a regények. Később azért ez már tudatosabbá vált, és ahogy így megismertem az ízlésemet, vagy elkezdtem jobban bízni abban, hogy mi az, ami engem úgy igazán érdekel, akkor már tudatosan választottam egy-egy téma szerint, vagy korszak szerint, például így az amerikai déli gótika az, ami most a nagy kedvencem, és akkor most itt próbálok új szerzők, eddig még számomra ismeretlen szerzők után
kutatni. És kiket például? Vagy kik azok, akik már tetszenek, és...
Például az egyik legnagyobb kedvencem Flannery O'Connor. Szerintem az egyik legnagyobb novellista, aki valaha létezett, csak sajnos teljesen elérhetetlenek a könyvei.
Igen, nagyon régen jelent meg.
Nincsenek új kiadások, de most próbálkozom Faulknerrel, éppen most olvasom szerintem ez a Faulkner kezdőknek című könyv, a Zsiványok című, egyik legutolsó, vagy talán a legutolsó műve.
Hát nem a Sound and the Fury. Nem ajánlom. Az már a nagyon-nagyon
igen, azt úgy gondoltam, hogy ilyen a következő lépés lesz. Igen, majd, itt a Zsiványoknál is úgy érzem, hogy egyszerűen kifulladok a mondat végére, és minden levegőm elfogy. Egyébként borzasztóan élvezem, mert ez egy humoros mű is, tehát hogy nagyon jó. Csak nem lehet darálni. Uh-huh. De ez nyilván nem is baj.
Nálad akkor a mai napig a klasszikusok dominálnak így az olvasmányban.
Igen, tehát abszolút.
Ugye, mert azt beszéltük nem olyan régen, hogy nekem 80% a kortárs és kb. 20% a klasszikus, szerintem pont fordítva van nálad az arány, nem?
Igen, mert én nagyon szeretek újraolvasni is. Aha. Ez mindig is megvolt. Évek óta ez egy ilyen szokásom, hogy a kedvenceimet tényleg gyakran előveszem. Például Dickensnek a Copperfield Elvigyelt szerintem az egy ilyen fix program, hogy ezt ilyen 3-4 évente én újraolvasom, az az egyik kedvencem, de például az Oster regényeket is azért viszonylag gyakran, meg hogyha tényleg eszembe jut valamelyik regény, hogy akkor erre például nem annyira emlékszem a történetre, nem annyira tudom felidézni, de jó lenne újra elolvasni. Bázák járt például most a fejemben, a Szamárbőr volt az egyik kedvenc regényem tőle még annó a középiskolában, és nemrég megtaláltam egy könyvszekére ezt a regényt, és arra gondoltam, hogy idén akkor éppen itt lenne az ideje ezt is újraolvasni.
Na pont Bázákhoz kapcsolódóan nekem a Szamárbőrbe például beletört a bicském pár éve. Szerintem nekem is újraolvasás volt, mert én nagyon szerettem a középiskolában. Én általában, tehát nagyon tudok hozzá kapcsolni. Nekem a középiskolában és egyetemista koromban is kifejezetten a klasszikusok nagy kedvenceim voltak, és például mondjuk a Galsworthy-től a Forsyth szágát is imádtam. A sorozat alapján néztem meg de még a régi, tehát nagyon-nagyon régi, ilyen 60-as, 70-es években készült angol sorozat alapján olvastam el a könyveket, és így imádtam. De előtte is egyébként Tom Jones-t, vagy Swiftnek a könyveit, tehát Henry Fieldingnek a Tom Jones is egy nagy kedvenc volt. Dickens, nyilván az Austen könyvek, Bronte, a Gaskell, Elizabeth Gaskell, tehát egy nagyon-nagyon...
Az Észak és Déli.
A Thomas Hardy. De nekem tényleg kifejezetten bejöttek a klasszikusok, illetve például még Flaubert, nagyon-nagyon szerettem Dumának is a kalandregényeit, tökre az orvos feljegyzései, ez egy nagy kedvenc volt. Egyáltalán nem esett nehezemre ebben a világban. Ja, és például ami nagyon vicces, Jókai. Nekem az
nekem
egy magyar nyelv totál bejött.
Nekem is,
és mindig csodálkozom, amikor valaki nem tudja lekötni. És
az Arany ember az egyik kedvenc magyar regényem egyébként.
Szóval én is teljesen vevő vagyok erre a stílusra, meg az elbeszélés módra. És azért is csodálkoztam azon, hogy tehát Bázáknak a Szamár Bőr. Nagyon tetszett, amikor olvastam, de sok lett, és félretettem, és nem éreztem azt, hogy úgy vissza akarok csöppenni, mert nagyon jó gondolatok vannak benne, de valamiért nem lassúnak érzem, és nem érzem azt, hogy feltétlenül benne akarok maradni abban a világban. És egy kicsit meg is ijedtem egyébként ettől, mert szerintem ez néhány év lett nálam ennyire egy ilyen nem olvasási válság, vagy inkább egy olvasási probléma, olvasási türelmetlenség és a lelassulásra való képtelenség.
Igen, ezt abszolút átérzem, mert én is azt veszem észre, hogy egyre nehezebb lelassulni ezekhez a regényekhez, egyre később kapnak el és rántanak be. De talán ennek az oka abban keresendő, hogy azért egy óriási technikai fejlődés történt azóta, mióta ezek a regények megjelentek ugye a 19. században. Az volt az időszak, amikor ilyen nagyon szerencsésen együtt álltak a csillagok az irodalomnak, azt gondolom, mert már volt egy olyan stabil polgárság, aki már széles körben akart olvasni. Kialakulóban volt ugye a könyvipar, viszont még a könyveknek nem volt ellenfelük amit ugye a film jelentett a 20. században, és ezek az ilyen cselekményközpontú fordulatokban gazdag, karakterfejlődésekre építő regények tulajdonképpen ilyen nagyon széles körben kiszolgálták a társadalmat, egy ilyen szórakoztató szerepet is betöltöttek. Kvázi ezek az írók ilyen a legnagyobb sztárok voltak ebben az időben. Ugye az is közrejátszott, hogy a legtöbb regény az folytatásokban jelent meg, heti folytatásokban, és nem előre megírt regényekről volt szó, hanem ezek folyamatában készültek, és minden egyes fejezetet úgy kellett elkészíteni, hogy az odaszögezze következő héten is az olvasókat, akár a cliffhangerök, vagy bármilyen egyébre gondolok, hogy ne legyen egy-egy részben csak hosszú leíró rész, hosszú tájleírás, stb. És ez egy nagyon szerencsés eszköz volt, viszont utána, amikor megjelent a film, akkor ezt a fajta történetmesélést teljes egészében átvette, és ugye az irodalomnak új utakat kellett keresnie, hiszen sokkal kevesebb erőbefektetéssel lehetett élvezni egy filmet, mint adott esetben olvasni a regényt. És talán ezért is nehéz lelassulnunk manapság, hiszen ömlenek ránk a sorozatok, amik ugyanezt tudják szerkesztés technikailag, hogy hétről hétre ott üljünk az új részekre. Vagyis hát én azt gondolom, hogy talán emiatt lehet.
Igen, meg bennem az is van, hogy annyira az a multitasking az a mindennapjaink. Tehát egy ilyen nem hogy szerves része, hogy alapjában határozza meg szerintem mert a személyiségünket is szerintem, hogy egyszerre több mindenben vagyunk benne, és hogy emiatt nehéz teljes egészében abba az elbeszélésmódba visszalassulni, vagy visszarázódni.
Igen, ami még bűntudata van az embernek, hogyha csak egy dolgot csinál egyszerre, azt érzi magát. Meg talán, és erről szerintem te tudsz azért jobban nyilatkozni, a fordításoknak is mennyi szerepe van abban, hogy olvasunk-e még 19. századi klasszikust. Például az, hogy Tolsztojnak a Háború és békét újra fordították, szerintem azért nagyot lendített azon.
Nem tudom, őszintén szóval én a régi német Lászlóféle fordításban olvastam az Anna Kareninet, és nekem gyönyörű volt az a fordítás. Tehát nekem nem volt ilyen szempontból hiányérzetem vagy probléma, talán a Dickens fordításoknál lehet, hogy azok talán régebbieknek, nem tudom, ezt viszont te jobban meg tud ítélni, de biztos, hogy nagyon sok olyan kifejezés van benne, amit azért a legtöbb mai olvasó, tehát még a német László fordításából is nem ért meg, mert hogy már nem használjuk ezeket a kifejezéseket. És azért is volt fontos nyilván a pontosítások mellett, hogy J. Horváth László újra fordítsa az Anna Karenint is, ugye meg a Háború és békét, meg ugye legutóbb a Feltámadást.
Igen.
Én azt pont most vettem ki a könyvtárból, nagyon kíváncsi vagyok. Tehát biztos, hogy ez egy fontos segítség lehet abban, hogy mondjuk könnyebben tudjunk kapcsolódni a klasszikus szerzőkhöz, meg a művekhez. Meg lehet, hogy ott van az is, hogy a Nádasdi-nak a Csongor és Tünde magyarázatok, vagy az Ember tragédiája például, ami tehát ugye magyar szerzők klasszikus magyar műveit fordított, gyakorlatilag ő így újra magyarra.
Igen, jó lenne, ha most lennék középiskolás, és így kéne átverekednem magam, Csongor és Tündén például.
Igen, nagyon sokat tud segíteni. De akkor vágjunk is, illetve mielőtt belevágunk a konkrét ajánlásokba, beszéljünk erről a miért olvassunk klasszikusokat. Ugye most hallhattátok a személyes kapcsolódásainkat, de Italo Calvino-nak van egy nagyon jó listája. Azt ebből idéznék, mert hogy a Könyves Magazin oldalán Rostásani ezeket itt szépen le is fordította. Ugye ezek a miért olvassunk klasszikusokat eszékötetében, amiben klasszikus szerzőkről ír eszéket Italo Calvino, szintén egy klasszikus gyakorlatilag, ő maga is most már. Ő 14 féle definíciót, vagy 14 módon definiálja a klasszikus műnek a fogalmát. Ugye ebből a 14-ből szemezgetnék én most, vagy szemezgettünk, és egy párat elmondanék, amihez én különösen tudtam kapcsolódni. Ugye azt mondja, hogy a klasszikusok azok a könyvek, amelyekre az ember azt mondja, újraolvasom, és soha nem azt olvasom. Klasszikus az a könyv, amelyik minden újraolvasáskor legalább annyi új felfedezést kínál, mint első olvasásra. A saját klasszikusod, és nekem ez tetszett a legjobban, hogy nem szűkíti le általánosan, vagy egyetemesen meghatározott listára a klasszikus műveket. vagy egy kánonra, hanem lehet saját klasszikusa is az olvasónak. Ugye a saját klasszikusod az a könyv, amelynek hatásától nem tudsz szabadulni, és amelyhez mérve, vagy amivel szemben meghatározhatod önmagad. És ez nagyon-nagyon tetszett nekem, mert ez sokkal megengedőbb definíciója annak, hogy mit is tekinthetünk.
Igen, nekem is ez a kedvencem.
És akkor majd egyébként lehet, hogy az adás végén fogunk is beszélni néhány ilyen személyes klasszikusról. De akkor maradjunk, ha már ugye a 19. századról is Tolstojról beszéltünk. Ugye én az Anna Kareninát néhány éve olvastam először, tehát ez nem újraolvasás volt, és én féltem attól, hogy mennyire lesz majd könnyű és meglepően könnyen olvasható. Tehát, hogy tényleg az első ilyen általános javaslatom annak, aki még nem olvasott Tolstojtól semmit, hogy ne féljen, mert hogy valóban úgy vannak felépítve, ugye a folytatásos, eredetileg ugye folytatásban megjelent szerkesztés miatt, gyakorlatilag minden fejezet, mint egy ilyen kis novella. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó az arány benne, igen, a leírás és a párbeszéd között. Nagyon-nagyon fenntartja az olvasó figyelmét végig. A cliffhanger, amit mondtál, igen, azért az jellemző. Egy ilyen kis panoráma képként is suhanunk tovább, tényleg, mint egy ilyen mai sorozatban, ugye a különböző szereplőkről, meg a családokról, meg a városokról. Úgyhogy őt mindenképpen ajánlanám. Neked Tolstoj még egy felfedezésre váró szerző, vagy?
Az Anna Kareninát olvastam én is Tolstojtól, még nagyon régen, középiskolásként, és ez pont egy ilyen másik könyves kapcsolódáshoz kötődik, mert Kundera volt az egyik kedvenc szerzőm, és a Lét elviselhetetlen könnyűségében az egekig magasztalja ezt a regényt, hogy milyen tökéletes a felépítése, a tökéletes szerelem, ahogy ugye azzal a kerettel kezdett, hogy milyen keretes szerkezetben van, amit ugye a vonat jelent, a főszereplők is Kareninnek nevezik el a kutyájukat, és én azt gondoltam, hogy a Kundera azt mondja, hogy ez egy nagyon jó könyv, akkor ezt nekem el kell olvasnom, és borzasztóan szerettem, és ugyanazokat éreztem, amit te is mondtál, hogy egyszerűen letehetetlen volt szinte az első pillanattól kezdve.
Igen, és hogy 1000 oldalas erről van szó. De szerintem ő pont tényleg az a szerző, akitől nem szabad tartani egy olvasónak, hogy mondjuk nem lesz könnyen befogadható.
Igen, ott inkább a terjedelem az, ami megriasztja szerintem az embereket, hogy tényleg 1000 oldalas regények, mikor jutok én annak a végére, pedig szerintem a világ legjobb dolga hetekre veszni egy ilyen nagy regényben.
Igen. Igen, és amúgy tényleg ahhoz képest, hogy 1000 oldal, szerintem meglepően gyorsan, igen, lehet vele haladni, és valóban nagyon nehéz otthagyni utána a világát.
Igen. Emlékszem, én is annó még korábban felkeltem csak azért, hogy még suli előtt tudjam olvasni, mert hogy azt éreztem, hogy belepusztulok, hogyha délután vehetem csak elő.
Aki még Tolstoj kortársa volt, nagyjából, illetve Dickensnek ugye abszolút, az William Makepeace Thackeray, akinek a Hiúság vására című regénye, az nekem egyetemen volt kötelező olvasmány, és imádtam, és ebből készült több adaptáció, és szerintem van egy sorozat is talán, meg egy film mindenképpen. Igen. Egészen jó adaptáció, egyébként a filmet láttam, a sorozatot még nem, de a film az mindenképpen jó. Ugye Reese Witherspoon játszik benne, és maga a könyv is iszonyatosan kalandos, és azt mondanám, hogy akinek a Bridgertonnak a világa az tetszik, de szeretne egyébként egy irodalmi szempontból is magasabb színvonalat képviselő, nyilván párbeszédek, igen, a szöveg, a társadalom kritika, egy olyan regényt a kezébe venni, amiben az izgalmak azok ugyanúgy megvannak, sőt, hát azt mondom, hogy még inkább. De mellé még tényleg iszonyatosan jó jellem ábrázolást, meg jellemfejlődést. Tényleg a társadalom.
És humoros is
mellette. Nagyon, igen. Igen, igen, és nagyon jó humort is szeretne. Annak nagyon ajánlom a Hiúság vásárát.
Én még nem olvastam ezt a könyvet, a Reese Witherspoon féle adaptációt viszont láttam, és valahogy nekem az az érzésem Thackeray regényével, hogy ez az a klasszikus, amit körülbelül akkor is ismersz, hogyha nem olvastad, vagy akkor is úgy érzed, hogy ismersz. Becky Sharp karaktere annyira ismerős az embernek, meg maga az a világ, meg az a fajta társadalom kritika, az, amit ő megfogalmaz, az például a snob szót, ugye, uh-huh, ő talált fel. Egyszerűen annyira már mélyen belénk vannak ivódva, hogy és ilyen meg, ismeretlenül is ismerősnek.
Meg nem. Sokan merítettek szerintem utána egyébként pont az ő, meg ilyen szempontból Dickenst is nyilván ide sorolhatjuk. Ugye ebből a típusú társadalomábrázolásból, meg a különböző társadalmi osztályoknak a hát nyilván átjárhatatlan alapvetően, mert ugye az átjárhatóság az azért ilyen regényes dolog szokott lenni pont, hogy kevésbé a valóságon alapszik. De tényleg az a humor, ami szerintem sokakat meglep, hogyha egy tehát én azt gondolom, hogy sokan azért is félnek klasszikusokat kézbe venni, mert hogy túlságosan
nagyon komoly.
Száraznak, igen, ilyen didaktikusnak, ilyen tanítónak gondolják. Na, erre teljesen rátszáfol például a Thackeray a hiúság vásárával. Például akik mondjuk Austennek a rajongói, tehát szerintem nekik is ő egy jó választás lehet. Kicsit hasonlóan tud csipkelődni a szereplőivel.